hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Ismét itt vagyunk a hétvégi menetrenddel, a mikrofonnál Somodi Evelin. Folytatódik a Trend FM filmszemináriuma, a Nagy Totál, amiben Péler András folytatja a beszélgetést Énekes Gáborral, a Filmtekercs szerkesztőjével.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nagyjából a filmet így kiveséztük a műsorunk előző blokkjában, és elmondtuk, hogy tényleg ez egy olyan karakterközpontú dráma, ami egy ponton túl már a történetével nem tudja fenntartani az érdeklődést, hanem tényleg igazából Pedro Pascal és Nick Cage kapcsolata az, ami elviszi a filmet a hátán hosszú távon is, még úgyis, hogy nem egy hosszú film, mert 107 perces egyébként, szóval egy meglepően rövid film a mostanában a film felhozatalban, amikor te 2,5 óra alatt már moziba se lehet beülni. Egyébként ez tök érdekes, ezt valahol olvastam egyszer, hogy olyan hosszúak lettek már a mozifilmek, hogy érdemes lenne a filmközi szünetről elgondolkodni, hogy visszahozni ezt a műfajt, mert régen így volt, hogy a színházhoz hasonlóan volt egy pont, amikor fel lehetett állni, kimenni mosdóba, és akkor folytatták a forgatást. Nyilván ez már egy kihalt a mozikból, meg a multiplexekből, de hogy a legtöbb film már olyan rohadt hosszú, hogy lehet, ezt érdemes lenne újra elgondolni. Csak hát nyilván akkor a filmet is úgy kell elkészíteni, hogy legyen egy adott pont, ahol meg lehet állni egy 10-15 percre. Nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogy életképes lenne egy ilyen ötlet.
Néha én is azt érzem, hogy egy ilyen intermezzót azt érdemes lenne beiktatni. Kifejezetten mondjuk ilyen lassabban, tehát olyan filmek esetében érzem ezt, ami mondjuk lassú, és annyira nem visz magával. Összességében viszont azért azt is tudom mondani, hogy ha egy film jó, akkor azért azt a 2,5 órát ezt kibírom. Tehát viszont abban az esetben, hogyha lennének ilyen közbeékelt szünetek, akkor ez ugye minden filmnél megtörténne. Nem biztos, hogy arra akkora szükség van.
Jó, csak már vannak már 3 órás filmek is, szóval.
Ez igaz. Hát ugye a filmeknek most fel kell venni a versenyt a legnagyobb kihívójukkal, a sorozatokkal, amik minőségben, látványban nagyon-nagyon kezdenek felzárkózni a filmes, vagy filmek által nyújtott látványhoz, és igazából ugye már a médiumból adódóan azzal a plusszal is bírnak, hogy sokkal több, vagy sokkal szélesebb az az időtartam, amiben mesélhetnek. És egy 10 órás sorozatról beszélünk, ami még mindig egy nem túl hosszú dolog, mondjuk egy 10 órás sorozatról beszélünk, azt lehetetlenség összehasonlítani egy filmmel, 2,5 órában nem lehet olyan komplexitásba elmesélni dolgokat. Úgyhogy én megértem, hogy tolódik ki az idő, ezzel együtt lehetséges, hogy inkább azon lenne érdemes elgondolkodni ezeknek az alkotóknak, hogy vagy olyan témáról készítek filmet, ami belefér a 2,5 órás időtartamba, vagy pedig akkor átmegyek sorozatba, és ott próbálok meg valamit alkotni, mert nagyon sokszor érzem azt filmeknél, hogy egy nagyon jó témáról beszélnek, és ráadásul abszolút megvan benne a potenciál, látszik, hogy ez jól el van készítve, de nem tudják úgy kifejteni a dolgokat, mint ahogy ezt kéne, és így elsikkadnak szálak, és olyankor sajnálom, hogy végül nem úgy döntöttek, hogy jó, akkor ezt most a Netflixhez, vagy HBO-hoz, vagy valamelyik ilyen streaming szolgáltatóhoz legyártjuk.
Hát igen, bár mondjuk a Netflix az egy eléggé leáldoz most a Netflixnek, tehát ugye a híreket is lehet hallani, elég sok a botrány is a Netflix körül, mert tényleg már a kreatív csapatból is több mint 100 embert elbocsátottak, mert kezd úgy kinézni, hogy az emberek annyira nem vágynak a Netflix tartalomra. Jó, mondjuk ezt a Stranger Things, meg a Vaják következő évada, meg a Peaky Blinders záró évada majd nyilván feltornázzák, de egyébként például én úgy veszem észre, hogy a Netflix filmes vonalra egyáltalán nem kíváncsiak már az emberek.
Ebbe van valami, de azért szerintem még korai lenne temetni.
Vagy csak annyira felzárkózott a konkurencia.
Na ugye ez az, tehát ugye a Disney most végre elkezdte így kifutni magát, azért neki is kellett idő, az HBO is próbálkozik, amennyire tud, tehát hogy egyre szélesebb a paletta, egyre több szolgáltató van Magyarországon is, tehát ez várható volt, hogy most a legnagyobb streaming szolgáltató nem tudja örökké megtartani ezt a pozícióját, de nem hiszem, hogy, vagy én legalábbis szubjektíve nem gondolom, hogy emiatt temetni kell egy streaming szolgáltatót, sokkal inkább azt lehet mondani, hogy változik a piac, és lehet, hogy most már meg kell majd osztozniuk az első helyen valaki mással, de szerintem ez teljesen rendben van, így természetes.
Hát igen, de...
És még annyit hozzáfűznék, hogy ez, amit ugye mondtál a hosszú játékidejű filmekkel kapcsolatban, pont emiatt viszont nekem kifejezetten tetszett ennek a filmnek azon aspektusa, hogy oké, akkor 107 percben lerendezünk mindent, érezte a film, hogy ennyi van benne, nem kell ennél hosszabbnak lennie, ugye ma nagyon sok film úgy hosszú, hogy tesznek bele hosszú, kinyújtott akár akciójeleneteket, vagy nagy tájjeleneteket, ahol nem igazán történik semmi. Erre szokás azt mondani, hogy jó, akkor atmoszféra teremtés, ilyenek, de hogy így nem érzed azt, hogy adna feltétlenül valamit. Ebben a filmben így szépen így minden centire le van vágva, ütnek a poénok, és tudja, hogy addig kell nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. Úgyhogy én ezt abszolút támogatom, már csak azért is, mert emiatt pörgősebbnek érződik a film, és tényleg csak az ilyen olyan szituációkat, vagy helyzetkomikumokat mutatja be, ami építi a két karakter közti kapcsolatot.
Igen, de tényleg én szerencsésnek érzem, hogy nem megint egy két órás filmet kellett végignézni, mert engem sok esetben már tényleg zavar az, hogy úgy érzem, hogy feleslegesen nyújtják a filmeket. És például ott van most a Batman, ami 3 órásra sikeredett a Robert Pattinsonnal, és ott is úgy lett 3 órás, hogy bőven vághattak volna belőle.
Na, ez egy tökéletes példa arra, hogy nagyon sok olyan jelenet van, ahol tényleg nem történik semmi, hanem mondjuk vagy Batman, vagy éppen a főgonosz az így kukkol, és azt látjuk percekig, hogy valaki mély levegők kíséretében néz egy embert a távolból egy piszkos ablaküvegen keresztül, miközben csepereg az eső, és így ez nagyon lírai, meg nagyon nem tudom, poétikus, de hogy egyáltalán nem viszi előre a cselekményt, ez abszolút csak a látvány és a vizualitásnak a megteremtésére, meg a hangulat megteremtésére irányul, ami, hogyha jól bele tudják fésülni a történetnek a szövetébe, akkor rendben van, akkor támogatom. De hogy a Batman-nél ezt én se érzem, hogy ez így lett volna.
Meg ami még a Nicolas Cage filmben szerintem egy kicsit elsikkadt, ami nyilván a szűkösebb játékidő, meg a két főszereplő dinamikus dominanciája ezt elvitte, ami jó volt benne. A mellékszereplők azok viszont tényleg csak azért voltak, hogy ne csak 2 embert lássunk a vásznon. Szóval a mellékszereplők azok nem is voltak kidolgozva, nem is igazán figyelt rájuk oda a film, itt tényleg minden arra ment rá, hogy Cage és Pedro Pascal kapcsolata az tényleg üssön, és őket lendítse előre, mindenki más tényleg csak egy ilyen másodlagos volt, vagy kb. Statiszta volt ebbe a filmbe.
Abszolút egy ilyen már-már azt mondhatnánk, hogy kamaradrámának indul, vagy néha ilyen kamaradráma jellege van, kevés szereplő egy ilyen izolált helyszínen, egy bizonyos problémára koncentrál rá. Nekem egyébként, én nagyon szeretem az ilyen jellegű filmeket, már csak azért is, hogy ebből ilyen jó ilyen lélektani drámát lehet így elővarázsolni, ami végül is meg is történik, mert itt egy ilyen önvizsgálatot látunk a film során, tehát a Nicolas Cage megpróbál magába nézni, vagy hát magába kell néznie, mert azzal szembesíti a világ, hogy kiköpi magából a hollywoodi filmipar, és nem kapja meg az áhított szerepeket, egyre inkább a B-kategóriás filmek felé sodródik, és habár soha nem tűnik el, mint ahogy azt a film is tanúsítja, de mégis úgy érzi, hogy újra és újra vissza kell jönnie, mert az utóbbi években nem jönnek össze ugye a nagy szerepei. És ami kifejezetten vicces ebben a filmben, hogy ez a bonding, ez a kapcsolat a két férfi között úgy alakul ki, ez a bromance, hogy mindkettő nagyon szereti egy német expresszionista néma filmet, a Dr. Caligarit, és akkor ez az, ami megteremti a nagy esztétikai kapcsolatot közöttük.
Meg a Paddington 2.
Hát ugye a Paddington 2-t, a Pedro Pascal karaktere, a Javier szeretteti meg ugye a Nicolas Cage-el, ami egyébként a filmnek egy olyan fajta tanúsága is, vagy egy olyan fajta mondani valója, hogy ennek az egoista, öncentrikus, kicsit talán ilyen Isten komplexusban szenvedő színésznek meg kell tanulni azt, hogy nem csak az ilyen túl esztétizált gondolkodás mód az egyedüli helyes hozzáállása a művészethez vagy a kultúrához, és nem csak a saját véleménye lehet jó, hanem akár másoké is, csak ezt meg kéne ugye hallgatni. Tehát ugye az ő legnagyobb problémája az, hogy annyira egoista, meg annyira el van szállva, vagy hát ilyen öntelt figura, legalábbis ami az ízlését illeti, hogy a saját lányát nem hajlandó meghallgatni, nem tudja, hogy mi a kedvenc filmje. Konkrétan azt hiszi, hogy az a kedvenc filmje, amit ő maga is szeret. És mivel senkinek nem kéri ki így a véleményét, vagy legalábbis nem őszintén, ezért mindenki elzárkózik tőle, és akkor végül ugye a Javier karaktere az, aki valahogy így ezeket a felismeréseket elindítja benne, hogy hát igen, természetesen ironikusan azért, hogy hát a Paddington 2-ben is ebben a kis könnyed mesében is megvan a szépség, és amikor erre rájön, akkor áll össze benne, hogy hogyan kéne a saját személyiségét is úgy alakítani, hogy kicsit nyitottabb legyen a világ felé.
És mennyire vicces az a rész, amikor a film végén még így mondja a lányának, hogy most te választhatsz filmet. Ugye beérik a karakterfejlődés, és a lány is azt mondja, hogy láttad már a Paddington 2-t? Egyébként én nem láttam, igen, a Paddington 2-t, de már ezért is meg fogom nézni.
Hát egy kis finom üzenet ugye a néző felé is, hogy jó, akkor ezt a sznopságot, amiben benne vagyunk, hogy a német expresszionista néma filmet fogadjuk csak el, azt most kicsit építsük le magunkba. Mondjuk ez nagyon érdekes, mert ez nem tudom, hogy hogyan egyeztethető a Nicolas Cage karakterével, mármint hogy valós karakterével sem, mert mondjuk őt nem úgy képzelem el, mint az az ember, aki egyébként ennyire sznob lenne, meg elvont. Tehát az, aki mindent is elvállal, ami elérhető.
És ahhoz képest, mert gyakorlatilag ugye a film úgy állítja be, mint hogyha ő így a legnagyobb, tényleg ilyen sznobja lenne a filmvilágnak, aki tényleg csak a top kategóriás, a legelvontabb, a legművészibb darabokért rajong és azokat szereti, miközben hát a munkássága nem erre utal, úgyhogy ez kicsit tényleg ilyen fura, hogy most valóban ilyen lenne Nicolas Cage, amit a film el akart mondani, én számomra is ez nehezen elképzelhető. Arról még beszéljünk viszont, hogy ismételt egy olyan filmet láthattunk, ami részben Budapesten készült, és én ezt nem tudtam egyébként, szóval amikor felismertem egy gangos körházat, nekem akkor lett egyértelmű, hogy Budapesten vagyunk. Szóval milyen jól leadták Majorkának.
Igen, úgy emlékszem, hogy Budapest az Majorkát még nem játszott, most már akkor most ez már is ki van, lehet, igen, pipálva, tehát most már volt Berlin, Moszkva, akkor most Majorka, Madrid. Minden fontosabb, vagy szinte minden Párizs természetesen fontosabb nagyváros az már itt képviseltette magát, úgymond. Én néha éreztem azt őszintén szóval, de ez már csak azért, mert nagyon filmes, nem tudom, gyártói szemmel néztem, de hogy így néha így eléggé elütöttek így fényviszonyban ezek a helyszínek egymástól, tehát néha egyértelműen Majorkán vették fel, és nem tudom, tűz a nap, meg tök szép idő van, és a következő jelenet az már sokkal ilyen, tehát színvilágában teljesen más, amikor már olyan Budapest utcáin vagyunk. Nem hiszem, hogy egyébként ez most így a legtöbb embernek feltűnne, kifejezetten erre fixálódtam rá a film során, de egyébként sikerült szerintem így jól beleépíteni, és nagyon, nagyon jól néznek ki a helyszínek, úgyhogy most megint lehet mondani azt, hogy készült egy jó film itt Budapesten.
Hát rengeteg, beszéltem szakmabeliekkel, és mondták, hogy tényleg most már ott tartanak, hogy olyan elképesztő mennyiségű produkció jön Budapestre, tényleg a stúdiók egymásnak adják a kilincset nálunk, hogy egyszerűen már a szakma nem bír el ennyi filmet, egyszerűen már nincs hely forgatni Budapesten, mert valaki állandóan forgat nálunk.
Hát ugye szakember.
És nincsen szakember, szóval tényleg az volt.
Vagy van szakember, csak nem elég.
Igen, mert hogy tényleg azt mondják, és én most nem a kreatív oldalra, hanem tényleg itt a gyártási oldal, a szerviz oldalra kell gondolni. Nincs elég vágóasszisztens, nincs elég világítóasszisztens, nincs elég a hangmunkánál nincs elég asszisztens már, akiket nem hoz magával a stúdió Amerikából, hanem a magyar szakember, és már kell a magyar szakember, hál' Istennek. Szóval Hollywoodban nyugodtan rámerik bízni a szervizmunkát a magyar szakemberekre, de nincs elég. És ez gyakorlatilag most egy ilyen gátat képezhet a magyar filmgyártásnak, hogy még tudna bővülni, csak nincs meg hozzá a humán erőforrás, hogy feljebb lépes. És akkor mi plusz ott tartunk, hogy rengeteg magyar film is készül.
Erre ugye azért vannak már, tehát erre van gyakorlat, és már jó pár éve működnek filmalapos, vagy pontosabban most már filmintézetes képzések, kurzusok, ahol, ami ugye papírt ad arról, hogy te ezt és ezt a szakmai képzést elvégezted, most ez lehet bármilyen gyártói oldal, tehát elsősorban ugye erről beszélünk, amikor külföldi filmek forognak Magyarországon, akkor az itthon a gyártói oldalon valósul meg, és vannak ilyen képzések, amiket mondjuk egy év alatt elvégez az ember, elvégzi a gyakorlatot is, és utána aztán bekapcsolódhat a filmes vérkeringésbe. Tehát azért végül is az utánpótlás az termelődik. Az, hogy most pontosan milyen iramban, azt nem tudom, lehetséges, hogy ez még túl alacsony. De egészen sok embertől hallottam, hogy ők most a filmiparba próbálkoznak meg, és ilyen szempontból meg még viszonylag könnyű is bekerülni, hogyha az embernek megvan a megfelelő kapcsolata, mert tényleg akkora rá az igény, és minden évben egyre több film, vagy ugye sorozat jön ide. Hát, komplett sorozatok itt forognak le, megvan előre már mondjuk 3 évre, hogy akkor ez 3 különböző évad, 3 évig itt fog ez így forogni, és az állandó munkát biztosít a magyar embereknek, ami meg abszolút egy jó dolog, és ugye ehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy az infrastruktúra is elég jól fejlődik ilyen téren, tehát ha most az ilyen gyártó helyszíneket nézzük, akkor azok is elég szépen bővültek az elmúlt években, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az annak idején elindult, tehát az Andy Vajnának köszönhetően elindult rendszer, az most elég jól így tud folytatódni. Tehát végül is az a félelem, ami bennem volt, hogy az Andy Vajna halála után ez milyen irányba fog menni, az egyelőre nem igazolódott be, viszonylag azt lehet mondani, hogy ez a rendszer őnél küle is így fenntartja magát.
Na, talán annyi, hogy most egy kicsit a hazai gyártás ment el egy másik irányba, ugye a történelmi filmvonalat, azt most nagyon ugye készül most a Petőfi film, meg a, vagy sorozat, lehet a sorozat, meg a Hunyadi film, vagy a Hunyadi lesz a sorozat, most nem emlékszem pontosan.
Film, és igen, az lesz most messze a legnagyobb büdzséjű magyar igen, film.
20 tehát, milliárd.
Én kevesebbről tudok. Én úgy tudom, most akkor nem tudom, hogy melyikről beszélünk, de hogy én a Petőfi esetében arról tudok, hogy ez ilyen 4-5 milliárd.
A talán. Hunyadi, ami sorozat lesz, az kap 20 milliárd forintos büdzsét.
Oké. Igen, hát a Hunyadi is máshogy indult, mert először ez egy filmnek indult, igen, és aztán utána sztornózva lett, és akkor át lett alakítva. Igen, annak nem tudtam a büdzséjéről, viszont a Petőfi filmnek most messze a legnagyobb büdzséje lesz, ilyen igen. 4-5 milliárddal, ami most így, ha példát akarunk felhozni, aztán a kincsem az volt ilyen az több mint 1 milliárd, vagy 2 milliárd.
2 milliárd volt a kincsem.
És az messze kiemelkedett igen, az átlag.
Igen, átlagból. És az hozott vissza 600 milliót
igen.
bevétel oldalon, és most hát ennek több mint a duplája lesz a Petőfi.
Ennek, erre egyébként szükség van ilyen presztízs filmekre szerintem, hogy igenis készüljenek nagy költségvetésű filmek is, mert miért ne? Csak ugye az a kérdés, hogy ez most milyen minőségben fog megvalósulni.
Hát ezt majd meglátjuk. Egyébként még mindjárt kifutunk az időből még egy, ha már a pénzről beszéltünk, és a pénz jött szóba, hogy dicsértük a filmet, és elmondtuk mind a ketten a gigantikus tehetség elviseltetlen súlyáról, hogy ez egy jó mozi élmény volt, és egy jó film volt. Sajnos viszont az látszik megmutatkozni, hogy az embereknek nem igazán van igénye ilyen filmekre, hiszen május közepén jött ki a film 12-én, 30 millió dollárból készült, és nem hozta vissza a gyártási költséget azóta sem, hanem 26 milliós bevételnél megállt.
Ez egy elég szomorú látlelet lehet így azért a mozis szokásokról, amivel eleve már nincsenek illúziói, meg szerintem te is hasonlóan viszonyulsz ehhez. Nagyon így csak folyamatosan ezt tudom megkézni, meg felhozni, de hogy nagyon elszaporodtak az ilyen egy kaptafára készült szuperhős képregény filmek, és hasonló narratívájú filmek, és nem azt mondom, hogy ez a film elhozza a spanyol viaszt, vagy valami nagy megfejtést ad. Nem, ez egy korrekt film, viszont ebből a rétegből abszolút kiemelkedik a mai blockbusterek közül. Én nagyon sajnálnám, hogyha ez így elhasalna, vagy nem hozná vissza azt a pénzt legalább null szaldóra. Viszont nem is tudom hova tenni, már csak azért sem, mert maga a film meg nagyon könnyen értelmezhető, szerintem bárki, aki beülne rá, az érti, és viszi magával a film, tehát hogy itt még csak azt se tudjuk mondani a metanarratíva ellenére, hogy ez egy hú de komplex, meg nagyon ilyen művészi alkotás lenne. Ez abszolút egy blockbuster, és pont ezért furcsa számomra, hogy ráadásul egy kicsit jobb minőséget képez, akkor vajon az akció hiánya az, meg a látványorgia hiánya az, ami végül nem fogja meg az embereket?
Hát szerintem ezt majd csak a később fogjuk megtudni, hogy mi volt a probléma ezzel a filmmel. Én sajnálom, mert az a baj, hogy ezek a bukások, ezek azt mutatják, hogy Hollywood egyre kevésbé fog talán a másmilyen filmekhez, vagy az ilyen újdonságokhoz hozzányúlni, hogyha azt látja, hogy nem kell az embereknek, és egyre inkább tényleg így betagozódik a hollywoodi filmgyártás lassacskán majd egy konkrét filmtípusra.
Szerintem ez már megtörtént, viszont ellenpéldákat azért hallani vagy látni. Például csak egyet mondok most, mert mindjárt le kell zárni, de hogy a Warner Brothers, ők kijelentették, hogy ők minden évben szeretnének finanszírozni olyan filmeket is, amik kicsit művészibb jellegűek, másfajta megközelítést igényelnek, mint mondjuk ezek a nem tudom, a Marvel filmek, és kicsit bevállalósabb, izgalmasabb témákat szeretnének hozni, ezzel azt a hagyományt követni, amit a Warner Brothers egyébként régen, még nagyon-nagyon régen képviselt, úgyhogy én azért látok arra esélyt, hogy Hollywoodban is megpróbálják ezt a művészi irányt megfogni és követni.
Péler András vendége, Énekes Gábor, a Filmtekercs szerkesztője volt. Most következnek a hírek, majd az egészségkóddal várja önöket Marosi Viktor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.